Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a 165. dicséretünk első és második versét fönnállva, itt van Isten köztünk.
Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni, hódolattal elé állni. Itt van a középen, minden csendre térve, ő előtte hújjon térdre. Az, aki hirdeti, s hallja itt az ígét, adja néki szívét.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Az elmúlt héten vettünk búcsút Zitka Gyula testvérünktől, aki 88 éves volt, Bakonyi Péterné Hédervári Jolán testvérünktől, aki 90 éves korában hunyt el, ő a templomi urvacsorázó közösségünknek is tagja volt, még egészen az utolsó idejében is. Kenyeres Sándor testvérünktől, aki 80 éves korában hunyt el, és Bene Pál testvérünktől, aki 77 évesen hunyt el. A köztünk levő gyászoló családok számára innen is szeretettel kívánjuk Isten vigasztaló kegyelmét. Ma délután 4 órakor tartjuk gyülekezeti termünkben a házasság ünnepe címmel interaktív közösségi alkalmunkat. Minden házaspárt szeretettel várunk, akik szeretnének velünk együtt hálát adni és megerősödni a házasság ajándékában. Június 15-től 17-ig tartjuk Berekfürdőn gyülekezeti hétvégénket. Szeretettel várjuk a testvérek jelentkezését előleg befizetéssel a lelkészi hivatalban. Szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe mindkét fajta 1% felajánlási lehetőséget. Egyrészt egyházunk egészének lehet felajánlani, illetve a Patmosz alapítványnak, amely gyülekezetünk munkáját, életét segíti. Éljünk ezzel a lehetőséggel, adjuk tovább másoknak is ezt az információt. Lehetőségünk van a határon túlélő magyar közösségek helyzetén könnyíteni egy Európai Uniós kezdeményezés formájában, melyhez nemzetközileg legalább 1 millió aláírás szükséges. A gyűjtő évek többek között a Magyar Posta hivatalaiban is aláírhatók, éljünk ezzel a lehetőséggel, és erre is hívjuk fel mások figyelmét is, mert határideje van az aláírásnak. Most folytassuk az istentiszteletet, és énekeljük a 100. zsoltárt mind a 4 versével. Így kezdődik: e földön ti minden népek, az Istennek örvendjetek.
Thank you.
végig szívvel.
Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Isten igéjét, ahogy most következik a Máté evangéliumából sorban a 16. fejezet első 12 verse. A farizeusok és a szadduceusok odamentek, hogy kísértsék Jézust, és kérték, hogy mutasson mennyei jelt nekik. Ő azonban így válaszolt nekik: napnyugtakor azt mondjátok, hogy szép idő lesz, mert vörös az ég. Reggel pedig, hogy ma zivatar lesz, mert vörös és borús az ég. Képmutatók, az ég színét meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok. Ez a gonosz és parázna nemzedék jelt kíván, de nem adatik neki más jel, csak Jónás próféta jele. Ezzel otthagyta őket, és elment. Amikor a tanítványok átmentek a túlsó partra, elfelejtettek kenyeret vinni magukkal. Jézus így szólt hozzájuk: vigyázzatok és óvakodjatok a farizeusok és szadduceusok kovászától. Ők pedig így gondolkodtak magukban: nem is hoztunk kenyeret. Tudva ezt, Jézus így szólt hozzájuk: miért gondolkodtok magatokban azon, ti kicsinhitűek, hogy nincs kenyeretek? Még mindig nem értitek? Nem emlékeztek az 5000 ember 5 kenyerére, és arra, hány kosárra valót szedtetek össze? A 4000 ember 7 kenyerére se emlékeztek, és arra sem, hány kosár maradékot szedtetek össze? Miért nem értitek meg, hogy én nem kenyérről beszéltem nektek? Óvakodjatok a farizeusok és szadduceusok kovászától. Ekkor megértették, nem azt mondta, hogy a kenyér kovászától óvakodjanak, hanem a farizeusok és szadduceusok tanításától. A kegyelem Istene áldja meg szívünkben igéjét, hogy ne csak külsőleg halljuk a fülünkkel, hanem meg is érthessük, befogadhassuk és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Ezt kérjük a mindenható Istentől fennállva imádságban. Köszönjük, Istenünk, a te közelségedet, hogy nem csak 2000 évvel ezelőtt volt Jézus Krisztus ott a tanítványok mellett, de ma is a szent lelkeddel itt vagy mellettünk, és vigyázol ránk, figyelmeztetsz, magyarázod igédet. Könyörülj rajtunk, hogy ne csak emberi szavakra szomjazzunk és gyűjjünk össze itt ebben a templomban, hanem veled akarjunk találkozni. Kérünk téged ezért a készségért, vágyakozásért a szívünkben. Köszönjük, hogy a csodát, hogy te itt vagy, és szólsz hozzánk, azt te megcselekszed, ha mi készek vagyunk a hallásra. Könyörülj rajtunk, hiszen annyira nehéz sokszor az életünk, annyi minden feladatunk van, és annyi minden gondunk, amit nem tudunk megoldani. Köszönjük, hogy mindezeket ide tárhatjuk eléd. Köszönjük, hogy te erőt, bátorságot, útmutatást, vigasztalást adsz a szívünkbe. Kérünk téged, szent lelkeddel, munkálkodj ma is mindannyiunkban. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására, a megkezdett 165. dicséret 3. versét énekelve. Csodálatos felség, hadd dicsérlek téged, hadd szolgáljon lelkem néked.
Csodálatos felség, hadd dicsérlek téged, hadd szolgáljon lelkem néked. Angyaloknak mondján, színed előtt állván, bár csak mindig orcád látnám, add nékem mindenben, te kedvedben járnom, Istenem királyom.
Az igehirdetés alapja az előbb felolvasott szakasz. Újra olvasom Máté evangéliuma 16. fejezetéből a 6. verset. Jézus így szólt hozzájuk, vigyázzatok és óvakodjatok a farizeusok és szadduceusok kovászától. Foglaljuk el helyünket. Valamikor régen Kálvin János is sorba magyarázta a Biblia szakaszait, és most mi is ezt tapasztaljuk. Máté evangéliumát az előző év kezdetén kezdtük el, és most tartunk itt a 16. fejezetnél, és azt gondolom, hogy olyan értelemben biztos, hogy nagyon fontos és jó dolog ez, hogy minden szakasz sorra kerül a Bibliából. Nem mi válogatunk, mert egy-egy történet nagyon szép lehet, nagyon kedves, biztató igék lehetnek benne, de nem csak ezeket kell megnéznünk. Így van ez a mai történettel is, amellyel kapcsolatban nemigen találtam még az interneten sem prédikációt, amelyik ezzel foglalkozott volna, pedig megszoktam nézni, hogy ki mit mond róla. Ez biztos, hogy egy nehéz szakasz, nehezen is érthető, talán távolinak tűnik, hogy a farizeusok és szadduceusok kovászától óvakodjunk. Hát mit jelent ez? Kik azok a farizeusok, meg szadduceusok, mi közünk mai embereknek hozzájuk? Egyáltalán mi az a kovász, amit már szintén nem tudunk? Nézzük hát meg. Jézus Krisztus itt nagyon óv valamitől minket. És ez figyelmeztet minket arra, hogy akarjuk megérteni, hogy miről van itt szó. A farizeusok és a szadduceusok két akkori vallási csoport volt. És ha azt vesszük, a Jézus körül gyülekezők, a tanítványok voltak a harmadik vallási csoport, csak hogy míg az első két vallási csoport Isten előtt bizony többségében nem volt kedves, a tanítványok kis csoportja viszont a minta lehetne nekünk is. Tehát amikor Jézus Krisztus tanít itt, akkor itt arról van szó első közelítésében alapvetőleg, hogy milyen a mi vallásosságunk. Ahogy kifelé nézünk másokra, akkor biztos, hogy a mi életünkben is vannak ilyen gondolatok, hogy na, az egy templomba járó vallásos ember, de ilyen én nem szeretnék lenni. Vagy, talán ez a ritkább, van olyan, hogy igen, az is egy templomba járó hívő ember, de annak az élete példamutató, annak jó a közelében lenni, annak sokat köszönhetek én is ilyen szeretnék lenni. Amikor Jézus Krisztus figyelmeztet, hogy óvakodjatok a farizeusok és szadduceusok kovászától, és ezt a tanítványainak mondja, akkor azt mondja, hogy nagyon kell vigyázni, mert nagyon könnyű abba a csoportba, azokba a csoportokba belekerülni, amelyikről ti is azt mondjátok, hogy na hát ez nem, ez nem kell nekem. És mégis komolyan figyelmezteti a tanítványokat Jézus Krisztus. Nézzük meg, hogy miért. Ehhez első közelítésben a csoportok nevét kell megértenünk, hogy melyik csoport mit is képviselt. A farizeusok csoportja nagyon komolyan vette a Biblia tanítását és a Biblia parancsait, hogy az életükben hogyan kell viselkedniük. Ez jellemezte őket. A másik csoportot, a szadduceusokat viszont az jellemezte, hogy inkább a vallásos hagyományokat vették nagyon szigorúan és nagyon komolyan. Tehát nem a Biblia tanítását, mert leírja a Biblia, hogy például az angyalokra legyintettek, vagy a feltámadásra, hogy hát az már túlhaladott, abban nem kell hinnünk. És az életük sem volt feltétlenül olyan, mint akik a mintaadó életre törekszenek, hanem a vallásos szokásokra, arra nagyon adtak is. Azokat a szertartásokat nagyon gyakorolták, nagyon komolyan vették. Na hát ez a két csoport volt, akiknek a kovászától óvott Jézus Krisztus mindenkit, aki a tanítványa. Ugyanis a Jézus Krisztus tanítványait nem ez a fajta lelkület határozta meg, hogy mi a Biblia tanításához és a Biblia által elénk adott élethez ragaszkodunk, pláne nem a vallásos szokásokhoz. Őket a Jézus Krisztushoz fűződő személyes kötődésük, kapcsolatuk határozta meg. És itt azt látjuk, hogy Jézus Krisztus azt mondja, hogy ez így jó, és erre vigyázni kell. Tehát amikor vallásos és vallásos ember között különbséget teszünk, és azt mondjuk, hogy vannak olyan vallásos emberek, akikben látjuk, hogy ők igaziak, akkor itt a lényeg, hogy azokat Jézus Krisztushoz személyes bizalom fűzi. Nem tudom, hányan ismerjük ezt a bizonyos szeretet kapcsolatot, bizalmat, hogy Jézus Krisztusban eljött közénk az Isten, megszenvedett a bűneinkért, megváltott minket, és ezért őt nagyon-nagyon szeretjük és bízunk benne. Ez az igaz vallásosságnak a kincse, a lényege, és ezt kell őrizni a farizeusok és szadduceusok kovászától. Amikor Jézus Krisztus figyelmeztet minket, akkor ebben a képben is benne van az, hogy tulajdonképpen a kovász, na erről még nem beszéltem röviden, a kovászt az élesztő helyet használták régebben, a megkelesztett és megsütött kenyérből, a megkelesztett kenyér tésztájából félretettek egy darabot, ami meg volt erjedve, és hát nyilván tovább erjedt, és azt a darabot tették bele a következő adag tésztába, amit később sütöttek, és az az erjedt tészta darab, az az egészet megkelesztette, élesztő helyett ettől lett olyan laza, felfújt kenyér, nem annyira, mint a maiak természetesen. És ebben a képben, ahogy kezdtem mondani, benne van az, hogy itt a tészta az adott, hogy meg kell-e, megerjed-e, vagy nem, az a belé került kovásztól függ. De a tésztát ugyanúgy készítik, tehát azért a vallás az vallás. És itt van, amikor a kovászt pozitív összefüggésben használja a Biblia, van, amikor negatív összefüggésben, itt a negatív összefüggésben. Azt mondja, hogy megerjeszti, megrothasztja a vallásosságot az, ami a farizeusok és szadduceusok lelkületéből belekerül. A vallásosság alapvetően mindig ugyanaz, az Istenhez fűződő bizalom kapcsolat. De nem mindegy, hogy ezt megmétejezi az a lelkület, amitől minket Jézus Krisztus óv, vagy tisztán megmarad az Isten iránti szeretetnek és bizalomnak. Nézzük hát meg, hogy ebből a kis szakaszból mit szűrhetünk le, hogy mitől is óv Jézus Krisztus, mi is az a lelkület, ami ilyen erjesztő hatással van a vallásosságra. Először is azt olvassuk az első versben, hogy hozzá mentek a farizeusok, szadduceusok, hogy kísértsék őt. És ebben most én arra szeretném fölhívni elsősorban a figyelmet, hogy ezek az emberek felsőbbségtudattal fordultak Jézushoz. Úgy gondolták, mi vagyunk a vallásosok, akik az Istennel bizalmi kapcsolatban vagyunk, mi vagyunk az emberiség krémje, mi helyesen gondolkodunk, és itt valami hiba van. De ez nem egyezik valahogy azzal, amit mi várunk a Messiástól, nem azt kapjuk, amit mi gondoltunk. Felsőbbség tudattal vannak ezek az emberek. És azt gondolom, hogy a farizeusok és szadduceusok kovásza lehet ez első közelítésünkben, hogy felsőbbség tudattal vannak más vallásos emberek felé. Hogy mi vagyunk az igaziak. Ez egy nagyon veszélyes dolog. Lenézni a másik vallásos embert, mire alapozták ezt ugye a farizeusok alapozták a tudásukra. Hogy mennyire ismerték a Biblia tanítását. Arra alapozták, hogy mennyire igyekeztek aszerint élni. A szadduceusok meg arra alapozták, hogy mennyire hűségesek voltak a vallásos hagyományokhoz, az atyáiktól örökölt vallásos hagyományokhoz. Mind a ketten úgy gondolták, na ez a kedves Isten előtt. Nem ez a kedves Isten előtt. Az emberi kapcsolatainkban nem a tudásnak, meg a viselkedésnek van elsősorban ilyen kapcsolat erősítő, kapcsolat formáló ereje. Nem pontosan a bizalomnak. Amit mondtam, hogy az igazi vallásosság ebből látszik meg, hogy valaki szeretet, bizalom kapcsolatban van Jézus Krisztus által a mindenható Istennel. Nagyon könnyű lenézni egyes embereket. A Biblia figyelmeztet erre, hogy az Isten szolgája az a másik, és majd az Isten fogja megítélni, hogy hogyan szolgálja, ez nem az én dolgom. Könnyű lenézni egyes vallásokat, hogy abban sok a babonás elem, sok a szertartásoskodás. De a bizalmi kapcsolatot nem ez határozza meg, hanem hogy az az ember, aki abban a vallásban nőtt föl, és talán hisz is olyan dolgokat, amit nem kellene, meg gyakorol olyan szertartásokat, amiket nem feltétlenül kellene, nem ez a lényeg. Ezen az Isten biztos, hogy túllát. A bizalmi kapcsolat a lényeg, hogy mennyire szereti az Istent, és mennyire bízik meg benne. Ez egy belső dolog, ezt csak az Isten látja. Mert nagyon könnyű kivalkodni azzal, hogy én mennyire szeretem az én édes Jézusomat, és így tovább, ez egy szöveg. Nem ezen múlik a dolog. Ez valami olyan belső dolog, amit egyedül az Isten lát, hogy úgy van-e, vagy nem. De a felső rendűségi tudat, ez egy nagy baj, mert ezzel mentek oda Jézushoz, hogy kísérteni őt, próbára tenni, és ezzel kerültek szembe Jézussal. Vigyázzunk erre! A felsőbb rendűségi tudattal vagyunk más hívőkkel szemben, ha így nézelődünk körül az Isten gyülekezetébe, hogy na hát ez ilyen, az meg olyan, én mennyivel külön vagyok, rögtön Jézus Krisztussal találjuk szembe magunkat. Mert megmétejezett minket a farizeusok és szadduceusok kovásza. A második közelítés az, amit a harmadik versben Jézus Krisztus mond, mond egy kis példát, hogy az időjárást megfigyelések alapján meg tudjátok mondani előre, és amikor itt van a messiás, akiről a Biblia beszél előre, őt nem ismeritek föl, és akkor használ egy szót, hogy képmutatók. Mi ebben a képmutatás? Azt gondolom, az ebben a képmutatás, hogy az időjárás nagyon-nagyon fontos volt nekik, hiszen akkoriban a mezőgazdaságból éltek alapvetően, és azt meghatározta, hogy milyen idő van. De a mai napig nagyon figyeljük, hogy vajon milyen idő lesz ma, mert hát úgy kell öltözni, úgy kell készülni. Egy szóval ez nagyon fontos volt nekik, vitathatatlanul. És látszólag az is fontos volt nekik, hogy a messiás majd eljön, és milyen lesz, és mikor jön el már, és mikor vált meg minket, de ez csak látszólag. Ez abból derült ki, hogy amikor eljött, akkor félreismerték. Mert megelégedtek a saját emberi felszínes elgondolásaikkal, ami közszájon forgott, és nem tanulmányozták a Bibliát, hogy milyen is lesz, hogy jön el a messiás. És ebből talán azt a tanulságot szeretném levonni, hogy nem mindegy, hogy mennyire fontos nekünk a hit. Hogy csak le akarjuk tudni. Mert úgy az eszünkkel tudjuk, hogy ez fontos, természetesen, hiszen ez az egész világ az Isten alkotása, tehát nagyon fontos, hogy hogyan viszonyulunk Istenhez. Ez még nem elég. Ha csak az eszünkkel tudjuk, hogy fontos, és úgy teszünk, mintha nekünk is fontos lenne, és le akarjuk tudni, mert belül tehernek érezzük, hogy eljöjjünk ide, hogy túl legyünk ezen az órán. A Biblia olvasását annyira tehernek érezzük, hogy már kezünkbe se vesszük, mert úgyse fogjuk megérteni. Ezek mutatják azt, hogy valami baj van belül. Hogy igazán nem annyira fontos nekünk ez a dolog, mint ahogyan azt szeretnénk mutatni. Ugye képmutató az ennyit jelent. Hogy valamit eljátszunk. Ide jövünk a templomba megmutatni, hogy nekünk fontos ez a dolog. De igazából szeretnénk túl lenni ezen, mert nem annyira fontos. Óvakodjatok a farizeusok és szadduceusok kovászától. És a harmadik dolog, amit pedig már csak a tanítványoknak mond Jézus, miután elküldte, elment a farizeusoktól, sadduceusoktól, az, hogy egyszerűen a tanítványokon csodálkozik, és szinte megbotránkozik, és kérdezi, hogy miért nem értitek a dolgot? Ez a tanítványok, amikor kovászról hallanak, akkor rögtön oda kapcsolnak, hogy nem hoztunk kenyeret. Itt látszik meg, hogy mi foglalkoztatja őket. Jézus Krisztus a vallásos lelkület helyességéről beszél, őket pedig az foglalkoztatja, hogy ó, most elfelejtettünk kenyeret vásárolni, és nincs nálunk, és mi lesz. Ugye ez elég nagy különbség. És Jézus Krisztus ezen botránkozik meg, ezért magyarázza szinte kézzel lábbal nekik, hogy nem értitek. Nemrég, csak nemrég 4000 embert jól lakadtam egy kis kenyérrel. És ezt már másodszor tapasztaltátok, mert azelőtt pedig 5000 embert lakadtam jól egy kicsi kenyérrel. Nem értitek? És nem értitek, hogy miért mondom, hogy óvakodjatok a farizeusok és szadduceusok kovászától? Mert ebben tetten érhető volt valami, ami a tanítványokban nem volt helyes, hogy átéltek dolgokat a Jézus Krisztussal, de azokat nem tudták belekapcsolni a mindennapi gondolkodásukba és a mindennapi életükbe. Átélték azt, hogy csoda történt, megszaporodott a kenyér. De mégis, amikor nem vesznek kenyeret, akkor összedőlt a világ, gyorsan kapkodjunk, mi lesz most? Pedig ugyanaz a Jézus Krisztus ott volt velük. Ez is egy nagyon fontos része a farizeusok, szadduceusok kovászának, hogy ő bennük ketté szakadt a vallásos élet és a mindennapi élet. Ez volt az a mély tej, ami az ő vallásosságukat megrontotta. És nagyon sok ember vallásosságát ez rontja meg, hogy van egy ünnepi dolog, mikor meghallgatjuk az igehirdetést, talán bólogatunk rá, talán érezzük, hogy igen, hinni jó, így jó élni, aztán a hétköznapokban pedig éljük a magunk életét, veszekszünk azzal, akikvel veszekszünk, türelmetlenek vagyunk, félünk dolgoktól, nem hisszük, és azt gondoljuk, ez így jól van. Pedig ez az a métej, az a kovász, amitől Jézus Krisztus óv minket. Hogy a hétköznapi életünkben is ugyanazzal a reménységgel, hittel, bizalommal, szeretettel kell lennünk újra meg újra. Valahogy át kell, hogy hassa az egész életünket a Jézus Krisztussal való kapcsolat, hogy ő ott van. Nem csak az ünnepi órákon, nem csak amikor kinyitjuk a Bibliát, nem csak amikor imádkozunk. Ő ott van velünk a Szent Lelke által a leghétköznapibb dolgokban. amikor elkezdenénk vitatkozni valami hiába való dolgon, ott van és csendre int, és így tovább. Jelt kértek ezek az emberek Jézus Krisztustól, ez olyan furcsa dolog, hiszen rengeteg csodát láttak tőle. De valami nyilvánvaló jelt. És erre Jézus Krisztus itt azt válaszolja, hogy nem adatik jel, csak a Jónás proféta jele. Valami megdöbbentő jel volt az, hogy Jézus Krisztus tette egymás után a csodákat, az egész nép már föl volt ajzva, hogy itt a messiás, suttogták egymásnak, hogy valóban eljött, itt van már. És akkor elfogták, elítélték, keresztre feszítették, és meghalt. És mindenki megdöbbent. És senki se tudta hova tenni, és a tanítványok főleg nem. Aztán tapasztalták, hogy harmadnapon föltámadt. Hogy a halálból kijött. Hogy újra beszéltek vele. Mi segít nekünk, hogy ne a farizeusok és szadduceusok kovásza hasson az életünkre. Az segít nekünk, hogy az Istennek ez a csodálatos szeretete hasson az életünkre, hogy ő, akit csodáltunk, aki nyilvánvaló módon eljött közénk, föláldozta az életét a mi bűneink megváltására, és ezzel legyőzte a halált. Ha ez a csodálatos örömhír ki tudja nyitni a szívünket bizalomra, hitre, reménységre és szeretetre az Isten iránt, akkor a farizeusok és szadduceusok kovásza távol lesz tőlünk. Akkor nem lesz felsőbbrendűségi tudatunk. Mert tudjuk, hogy a bűnösökért jött megváltónak közénk. És mi ezekhez a bűnösökhöz tartozunk. Akkor nem kell szerepet játszanunk, hogy ez fontos nekünk, hanem igazán belülről lesz fontos, hogy engem így szeret az Isten is megváltott Krisztusban. És akkor nem lesz külön hétköznapi és külön ünnepi vallásos élet, hanem megértem azt, hogy az Isten Jézus Krisztusban megjelent szeretete az a halálban is, a magára hagyatottságban, meg nem értésben is munkálkodott, és ott volt, és ő azért volt az Isten fia, mert ott is annak mutatkozott a kereszt kínjai között. Adja Isten, hogy óvjuk a lelkünket a farizeusok és szadduceusok kovászától, és élő kapcsolatban legyünk a megváltó Jézus Krisztuson keresztül, a Szentlélek által, a mindenható Istennel. Amen. Válaszoljunk az igére a 781. énekkel, a Barna énekeskönyvben található, 781. ének, mind az 5 versét énekeljük el, jöjj, szabadíts meg, ó kegyes Isten a nyomorúságból.
Jöjj, szabadíts! meg, ó kegyes Isten, a nyomorúságból. Üzd el a rosszat, félelem átkát, védj ki, ha kínokból.
Jöjjetek, imádkozzunk fennállva ismét. Köszönjük Istenünk, hogy figyelmeztetsz minket, hogy a farizeusok és szadduceusok csoportja nem csak valami 2000 évvel ezelőtti furcsa képződmény, hanem itt vannak köztünk. Itt van köztünk ez a lelkület, és hat ránk, és többé vagy kevésbé mindannyian közéjük tartozunk. Könyörülj rajtunk. Segíts felismerni, segíts ráismerni ezekre a vonásokra, hogy komolyan vehessük a figyelmeztetésedet, hogy óvakodjunk ezektől, hogy nehogy utat találjon a szívünkbe a kísértő ezeken a vonásokon keresztül. Könyörülj rajtunk. Értesd meg velünk újra meg újra, hogy nem lehet semmiféle fensőbbségrendű érzés bennünk. Megváltott bűnösök vagyunk, akiért Jézus Krisztus meghalt a kereszten. És segíts, hogy mindez csodálatosan fontossá hadd váljék újra meg újra nekünk, hogy te ennyire szerettél minket, kész voltál áldozni az életedet a mi javunkra. És segíts, hogy a hétköznapjainkat hadd tudjuk minél jobban bekapcsolni az Isten tisztelet légkörébe. Hadd tudjuk minden nap a nehézségek, a nyomorúságok, a szenvedések közepette is, hogy te ott vagy, te jelen vagy, te segítesz nekünk, te átformálsz minket ezeken keresztül is. Kérünk, hogy segíts a hétköznapokat veled élnünk. Könyörülj a mi gyászoló testvéreinken, emeld föl és vigasztald az ő szívüket. Könyörülj azokon, akik beteget ápolnak, akik a sok-sok munka terhét hordozzák, akik küszködnek nehezen nevelhető gyermekekkel, nehéz szomszédsággal, nehéz munkatársi gárdával. Könyörülj és segíts nekünk, mutass utat, adj nekünk igazi szeretetet a szívünkbe. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek. És akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. vonjuk népünket is imádságunk körébe a himnusz éneklésével. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, a presbiter testvéreket várjuk rövid megbeszélésre a gyülekezeti terembe az Isten tisztelet után. Most befejezésül a megkezdett 165. dicséret, további verseit énekeljük a negyedik verstől végig, által jársz te mindent, így kezdődik.